A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva a 196. dicséret első három versét énekeljük, ezek nagyon rövid versek, úgyhogy azért énekeljük fennállva végig az első három verset. Mondjatok dicséretet! Gyülekezet, foglalja el a helyét, és a 279. dicséretünket énekeljük végig, vígak e föld lakosai. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint a Biblia olvasó kalauz szerinti mai új szövetségi ige szakaszban szól hozzánk, Lukács evangéliumának 24. részében, az első 12 versben.
A hét első napján pedig kora reggel a sírhoz mentek, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ pedig a sírról elhengerítve találták, és amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Amíg emiatt tanácstalanul álltak, hirtelen két férfi állt melléjük fényes öltözetben. Akkor rémülten földre szegezték a tekintetüket, azok pedig így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a halottak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában volt. Azt mondta, az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, megfeszítetnie és harmadnapon feltámadnia. Visszaemlékeztek azért az ő szavaira, és miután a sírtól visszatértek, mindezeket elmondták a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, Mária, Jakab anyja és több más velük lévő asszony mondta el mindezeket az apostoloknak. De szavuk csak üres fecsegésnek tűnt előttük, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, látta, hogy csak a lepedők vannak ott. Elment magában csodálkozva a történteken. Jöjjetek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus! Tele van a szívünk örömmel és hálával, hogy a földre jöttél, meghaltál és feltámadtál érettünk. Nincs semmi, ami ennél nagyobb öröm lenne. Felmentél az atyához, hogy helyet készíts nekünk, hogy ahol te vagy, mi is ott legyünk. Az életünk tele van akadályokkal, hihetetlennek és lehetetlennek tűnő dolgokkal, mert magunkra és a körülöttünk lévőkre nézünk. Minden akadály megoldhatatlannak tűnik, amíg meg nem állít bennünket a nyitott sír, és meg nem halljuk az örömhírt. Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. És megtapasztaljuk, hogy ami a lehetetlent lehetségessé teszi, az a hit. Hit benned, ígéreteidben, hűségedben. Felfedezzük benned szövetséges Istenünket. Hirtelen mindent megértünk, eltűnik a szívünkből a rettegés és a bánat, csak az öröm és a hála tölti be. Köszönjük az elmúlt hetet, és amit és akit benne kaptunk. Köszönjük a mai napot, amikor valóságosan asztalodnál állhatunk, veled és egymással testvéri közösségben. Megerősödve szeretetben és reménységben kezdhetjük a következő tanévet és a további munkát. Beletehetjük halott cselekedeteinket a nyitott sírba, ott hagyva csődjeinket, szégyeneinket, hogy veled új életet kezdhessünk. Jöjj közénk, és maradj velünk, megváltó Krisztusunk, hogy megelevenedjen számunkra az ige, és éltessen bennünket, itt is, most is. Amen.
Istenünk bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, a 4. rész 25. verséből hirdetem nektek Jézusról, aki halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. Amen. Az ige hirdetésére készülve megkezdett 196. dicséretünk 5. versét énekeljük, Tégedet illet, Uram. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét tolmácsolni nektek, írva található János evangéliumának 12. részében, a 24. versben. Jézus mondja, bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem földbe nem hull, és el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok termést hoz. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, gyülekezetünkben mindig augusztus utolsó vasárnapján szoktuk ünnepelni az új kenyér ünnepét. Ebben az esztendőben is megadta Isten, hogy megtermett a kenyérre való, méghozzá igen bőségesen. Ugyanakkor a bibliaolvasó kalauz szerinti mai igeszakasz Jézus feltámadásáról szól, és a két dolognak, az új kenyérnek és Jézus feltámadásának igencsak szoros kapcsolata van egymással. Nagyon megörültem, hogy mára éppen ez az igeszakasz esik. Ezért most a búzaszem igazságáról szeretnék szólni közöttetek, először is a mezőgazdaságban, aztán Krisztus áldozatában, és végül a lelki életben. Az első tehát, és azt hiszem ezzel nem mondok újat, a búzaszem igazsága a mezőgazdaságban. Nagyon jól tudjuk, hogy ha a búzaszemet száraz helyre félre tesszük, akkor semmi sem történik vele. Egyiptomi sírokban találtak több ezer éves gabona szemeket, amelyek ennyi idő alatt sem mentek tönkre, csírázó képesek maradtak, de mi hasznunk van az ilyen gabonamagból? Semmi, legfeljebb a múzeumokban, az egyiptomi gyűjteményekben van a helyük. Mert a magnak két sorsa lehet, amely értelmet kölcsönöz neki. Az egyik az, hogy megörlik, és liszt lesz belőle, és aztán ebből a leghasznosabb táplálék, hiszen a kenyérnek az alapanyaga. Nem véletlen, hogy a búzát vidéken sokszor életnek nevezik, mert a búza élet. Ha megtermett a búza, akkor nem fogunk éhen halni. Hogyha megtermett a búza, akkor megvan a mindennapi kenyér, úgy, ahogyan az úri imádságban is imádkozzuk, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Vagy, és ez a magnak a másik sorsa, vető magként elvetik a földbe. Ilyenkor maga a mag elrothad, szétplöttyed, egy üres, rothadó héj marad belőle, de kicsírázik, és kalászba szökken. És ezt az utóbbi folyamatot említi Jézus az igében. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem földbe nem hull, és el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok termést hoz. Ha a búzaszemet elvetik a földbe, akkor maga a búzaszem úgy, ahogy előttünk volt korábban, elpusztul, de mielőtt teljesen az enyészeté lenne, azelőtt még kihajt belőle a csíra, és kalászba szökken a szár. Sok termést hoz, így mondja Jézus, de mi az a sok? Jézusnak van egy példázata, a magvető példázata, ahol a jó földbe vetett magról azt mondja, hogy 30-szoros, 60-szoros és 100-szoros termést hoz. Ezt Jézus lelki értelemben értette, hiszen az ókori Izraelben már igen jó eredménynek számított az is, hogyha az elvetett mag 10-szeres termést hozott. Mindenesetre egy elvesztegetett, és ezt az elvesztegetettet idézőjelbe tettem, mag helyett legalább 10-et nyerünk. Ez az értelme a magvetésnek. Meg 10 szereződik az, amit elvetettünk. De bármelyik magot nézzük, akár a megőrölt magot, akár az elvetett magot, mind a kettőre igaz, hogy halálból élet fakad. Az előző esetben táplálék, áldott kenyér formájában, az utóbbi esetben termés és megsokasodott mag képében. De mind a két esetben a szem pusztulása az élet feltétele. Ha félretesszük a magot száraz helyre, megmarad, nem pusztul el, megmarad, de mi hasznunk belőle? Természetesen Jézus nem agrár ismereteket akart átadni tanítványainak. Nem csak a mezőgazdaságban igaz mindaz, ami elhangzott, hanem itt Jézus az ő küldetésére utalt. És ezért beszélnünk kell a búzaszem igazságáról Krisztus áldozatában. Tudjuk azt, hogy a hasonlatot akkor mondta el, amikor görögök akartak vele találkozni. Hadd olvassam fel az előző néhány verset, a 20. versről. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek a galileai Bétsajdából való Fülöphöz mentek, és kérték őt, Uram, látni akarjuk Jézust. Fülöp elment és szólt Andrásnak, majd András és Fülöp is elment és szólt Jézusnak. Jézus pedig így felelt nekik, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. És ezután hangzik el, bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem földbe nem hull, és el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok termést hoz. Tehát amikor görögök, azaz görögül beszélő hellénista zsidók akartak vele találkozni, akkor küldetésének a lényegére mutatott rá. Ekkor vallott magáról a búzaszem hasonlatával, mert ő az igazi búzaszem. Benne van az élet, sőt a nagy E betűvel írt élet, az örök élet. És ezzel azt mondta, hogy ha viszont nem vállalná a küldetését, a váltsághalált, akkor egyedül maradna. És semmi haszna nem lenne annak, hogy ő azon az első karácsonyon megszületett a földre. Semmi hasznunk nem lenne abból, hogy ő itt járt és szolgált a földön. Hiszen ennek már 2000 éve, és azok az emberek, akiket meggyógyított, akikből ördögöket űzött, akiket feltámasztott, már réges-régen meghaltak. Mi hasznunk lenne belőle, hogyha nem vállalta volna a küldetését? Hát egyedül maradt volna, mint múzeumba való búzaszem. De Jézus Krisztusnak, mint áldott búzamagnak is, éppen az a sorsa, mint amit az előbb mondtam. Ez a két sorsa van. Az egyik az, hogy idézőjelbe téve megörlik, lisztet készítenek belőle, majd kenyeret sütnek. Nem véletlen, hogy sokszor magára Jézus éppen úgy utalt, mint az élet kenyerére. Az ő megtöretett teste és kiontatott vére, ami lelkünk örök életre vezető tápláléka. Így beszél Jézus önmagáról, János evangéliumában: én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Ez a kenyér pedig az én testem, amelyet odaadok a világ életért. Bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon, mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Itt elsősorban nem az úrvacsoráról beszél Jézus, hanem a megtérésről és a hitről. Hogyan kezdődik ez a gondolatmenet? Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha. A hitnek éppen ezt a két aspektusát említi meg itt Jézus, hogy aki hozzám jön, talán először, az újjászületésben, a megtérésben, az nem éhezik meg soha, és aki hisz bennem, tehát onnantól kezdve élete utolsó pillanatáig, a meghalt, de feltámadt Jézus Krisztusban való hitben éli az életét, az soha meg nem szomjazik. Tehát az Úr Jézus a megtérésről és a hitről beszél itt, de azért természetesen az úrvacsorára is gondolhatunk. Éppen ezen a mai ünnepi vasárnapon megterítettük az úrasztalát. Vár bennünket Jézus, hogy sákramentumi módon részesedjünk az ő testéből és véréből, azaz részesedjünk az ő értünk tett áldozatából. A mi életünk az ő halálából származik. Ez a magnak az egyik sorsa. Itt most a felolvasott igében nem erről a sorsról van szó, de mégis meg kellett említenem. Mert a magnak a másik sorsa az elvetés, vagy akár így is mondhatnám, hogy az elvettetés. Itt most erről van szó. Az elpusztuló, majd kalászba szökkenő magról. Jézus nem csak meghalt, hanem fel is támadt a harmadik napon. És ezért az ő kereszt halála, váltság halála és feltámadása elválaszthatatlanok egymástól. Pál apostol a korintusi első levélben is éppen hasonló gondolatokról beszél. De kérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak, milyen testben jönnek elő, balgatag. Amit elvetsz, nem kell életre, míg meg nem hal. És abban, amit elvetsz, nem a leendő testet veted el, hanem a puszta magot, talán búzájét, vagy valami másét. Isten pedig testet ad annak, amint akarja, mégpedig minden egyes magnak az ő saját testét. Jézus sorsában is a legszorosabb összefüggésben van egymással az ő váltsághalála és feltámadása. Feltámadása a váltsághalálából következett. Elvetette az áldott búzamagot, amely harmadnapra kalászba szökkent. A mi életünk tehát nem csak az ő halálából, de az ő feltámadásából is ered. Vagy így is mondhatnánk, hogy az ő feltámadása a mi feltámadásunk biztos záloga. Ahogy a kalászban aztán új szemek teremnek, úgy termi meg Jézus Krisztus áldozata a hívők sokaságát. De Jézus ebben a hasonlatban, ahogy mondtam, nem agrárismereteket akart átadni, és még csak nem is saját küldetésére utalt egyedül, hanem a hívő ember küldetésére is. Ezért harmadjára beszélnünk kell a búzaszem igazságáról a lelki életben. Ezért beszél a folytatásban Jézus éppen ilyen gondolatokról. Ugye ezt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem földben nem hull és el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok termést hoz. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Először is azért tegyük tisztába azt, hogy mit is jelent az a kifejezés, hogy gyűlölni a maga életét. Az eredeti szöveg szerinti gondolatmenetben a gyűlölni az inkább azt jelenti, hogy háttérbe helyezni, elnyomni, figyelembe se venni. Tehát nem a gyűlölettel való gyűlöletet, az utálatot fejezi ki elsősorban, hanem az, hogy háttérbe helyezem, elnyomom, figyelembe se veszem. Tehát magyarul nem önmagam körül forgok, nem aggódom önmagamért, és nem kímélem önmagamat. Jézus tanítványának, Isten gyermekének esetében ugyanaz az alapelv, mint Jézus életében és halálában. Halálában és feltámadásában. Aki szereti az életét, elveszti azt, mert áldozat nélkül nincsen termés. Ha nem adjuk halálba önmagunkat, múzeumi látványosságá leszünk maximum. De mit jelent önmagunkat halálba adni? Hétköznapi síkon. Ha egy férj a munkából hazajövet, nem ül le a számítógép előtt, és nem kezdi az internetet böngészni, hanem beszélget a feleségével, az azt jelenti, hogy önmagamat halálba adtam. Ha egy édesanyja nem a barátnőivel tracsol a cukrászdában, hanem beteg gyermekét ápolja, akkor önmagát halálba adta. Ha egy unoka nem a moziba megy a barátaival, hanem meglátogatja a nagymamáját vagy nagyapját, akkor önmagát halálba adta, és ehhez még csak hívőnek sem kell lenni, hanem csupán jóérzésű embernek. Önmagunkat halálba adni, mint hívő emberek, azt jelenti, hogy Isten akaratát keresni és cselekedni. Ha kell, magunkat sokszorosan is háttérbe szorítani. Megérteni, hogy mit kíván tőlünk Isten, és ha nem tetszik is nekünk, mert éppen máshoz van kedvünk, akkor is azt cselekedni, amit Isten kíván tőlünk. Ha fáradtak vagyunk, ha lusták vagyunk, meglátogatni valakit, aki beteg, vinni az evangéliumot, hiszen ezért élünk itt ezen a földön. Bizony-bizony mondom nektek, mondja Jézus, ha a búzaszem földbe nem hull és el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok termést hoz. Így van ez a mezőgazdaságban is, így van ez Jézus áldozatában is, de így van ez a mi életünkben is. Úgy legyen. Amen. Az ígére válaszként a 438. dicséret 6. versét énekeljük. Szállj le most mennyből életnek kenyere. Urunk, áldunk téged, mint mennyei kenyeret, aki hagytad magadat búzaszemként megőröltetni, kenyérré süttetni, hogy táplálék legyen minden hívő gyermeket számára. És hálát adunk neked úgy is, mint elvetett mag, akit valóban a hivatalosok elvetettek, nem törődtek veled, pedig te voltál a sarokkő, akit megvetettek az építők, de amely mégis az épület fejévé lett. Köszönjük, Urunk, a te kereszt áldozatodat, mert ebből származik minden élet, úgy, ahogyan az elvetett magból is élet, termés származik. Megvalljuk neked, hogy mi magunk olyan nehezen akarunk elvetett maggá, vagy megsütött kenyérré lenni mások számára, Ajándékozz meg bennünket azzal, hogy engedjünk neked, hogy felismerjük küldetésünket, és megértsük, hogy nem csak másoknak, de nekünk is az a jó, ha másokért élünk. Köszönjük, hogyha az életünkben már látunk egy-egy olyan eseményt, amikor le tudtunk mondani a magunk akaratáról, de kérünk, hogy ez hadd legyen egyre több, adj engedelmes szívet. Így kérünk gyülekezetünkért is, hogy legyen egy olyan közösségi, amely hordozza az elesetteket, hordozza a betegeket, a gyászolókat, de hordozza az örülőket, a vígasságban lévőket is, hiszen mindannyiunknak rád van szükségünk. Kérünk ezért a világért, olyan sok az éhező, elsősorban nem csak fizikai értelemben, testi értelemben, hanem főképpen lelki értelemben, hiszen olyan kevesen ismernek téged. Kérünk, Urunk, hogy végezz munkádat ebben a világban, és azon belül a mi hazánkban is kegyelmesen. És kérünk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával jobb adni, mint venni. Először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket.